Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. 400 éve nem volt olyan közel a Jupiter és a Szaturnusz az égen, mint ezekben a napokban. Egyes kultúrtörténészek és csillagászok szerint ez a jelenség lehetett a betlehemi csillag magyarázata is. Fehér Anna Magda kérdezte Kis László csillagászt, az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi kutatóközpont igazgatóját.
Legjobb láthatósága délután 5 órakor, 5 és negyed 6 között van. Lemegy a nap, az kijelöli a délnyugati irányt, és amelyik irányba lement a nap, arra felé kell nézni. Egymás közelében megkereshető a Jupiter és a Szaturnusz. Ahol lement a nap, 5 óra, negyed 6 környékén, kinyújtott kéz távolságából egy arasznyira a horizont felett. Tehát ami nagyon fontos, hogy ne legyenek hegyek, házak, fák, amik eltakarják a délnyugati horizontot. Érdemes egy kimagasló pontot keresni, vagy hegytetőt, háztetőt, bármit. A lényeg az, hogy délnyugat felé tiszta horizontunk kell, hogy legyen. És igazából ugye a Jupiter az fényes csillagként megismerhető, a Szaturnusz jelentősen halványabb tőle, akinek olyan szerencséje lesz, hogy derült eget talál, ha kicsit életlenebb a látása, még föl sem tudja őket bontani, hanem kvázi összeolvadva ragyog a két bolygó a nyugati, délnyugati horizont felett. Érdemes távcsővel elindulni bolygóvadászatra, ugye a Jupiternek a holdjait például már kisebb nagyítású kézi látcsövekkel is észre lehet venni, a fényesebb pont a Jupiter mellett. Ilyen a Jupiter, a Szaturnusz általában véve közelítés az 20 évente van, de ez most a szokásosnál is hát úgy dobták az égi mechanika kockái, hogy még a szokásosnál is szorosabb, hasonló szorosságú legközelebb csak 2080-ban, tehát 60 év múlva lesz.
Úgy tudom, hogy 400 éve nem volt ilyen közel egymáshoz a két bolygó.
Igen, az 1623-as nagy közelítés volt, ami hasonló volt, mint az idei. Előtte pedig 1603 és 4 fordulóján Kepler volt az, aki megfigyelte a Jupiter és a Szaturnusz közelítését, akkor még a Mars is föltűnt a képben viszonylag közel, sőt 1604 elején még egy, ma már tudjuk, szupernova robbanás is történt az Ophiuchus csillagképben, egy fényesen ragyogó új csillag jelent meg az égen, és Kepler, hát ő mit tudott akkor az asztrofizikáról, azt gondolt, hogy a bolygó közelítések föltűnésre kényszerítettek egy új csillagot az égen, és ekkor ötlött be a fejébe az, hogy talán esetleg a betlehemi csillag is lehetett egy hasonló Jupiter-Szaturnusz közelítés, amit visszaszámolva időszámításon 7-re lehet datálni. És ténylegesen vannak, akik azt gondolják, nem csak Kepler 400 évvel ezelőtt, hanem ma is vannak csillagászattörténészek, kulturológusok, akik azt gondolják, hogy valamilyen bolygó közelítés, akár a Szaturnusz és a Jupiter közelítése Krisztus előtt 7-ben lehetett az, amit a babiloni csillagászok a betlehemi csillagként észleltek, és követték az útját, hogy aztán megtalálják a jászolban a kis Jézus.
Igen, ez talán azért is merülhet fel, hiszen most is a téli napforduló van. Tehát épp erre az időszakra esett akkor is ez a közelítés?
Akkor az egy bonyolultabb történet volt, mert több hónapon keresztül, 4-5 hónapon keresztül egymás közelében üldözték egymást a két bolygó, ugye a Jupiter és a Szaturnusz, tehát Krisztus előtt 7-ben konkrétan több hónapig is eltartott, és az segítette azt, hogy a napkeleti bölcseknek a föltételezett akár 1000 kilométert meghaladó több hónapos tevegelését végig kísérje a két bolygó az esti égen. A mostani 2020-as bolygóközelítés is leginkább arra hasznos, hogy visszagondoljuk a spirituális töltetű 2000 évvel ezelőtti eseményekre, illetve felismerjük azt, hogy az emberi lélek mély mértékben rezonál az égbolt szépségeire.
Szigma, a holnap világa.
Januárban indul el az a fél éves munka, amely a 2019 nyarának Keszthelyi medencében jelentkező algavirágzás okait vizsgálja. A balatoni alfajok két nagy csoportjáról, a lebegő és a fenék lakó algákról, Vörös Lajossal, a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos tanácsadójával, az MTA doktorával, Fehér Anna Magda beszélgetett.
Általában a közvéleményben, ahogy a 2019-es algavirágzás kapcsán is, ugye ez a dolog él, hogy a vízben lebegő mikroszkopikus algák azok túlzott mértékben elszaporodtak, és valóban ez volt a fő probléma. De a Balaton algavilága ennél sokkal összetettebb, és Igaz ugyan, hogy a legnagyobb többséget a nyílt víz lebegő mikroszkópikus algái képviselik, amelyek közül sajnos ugye vannak olyanok, amelyek erősen nem kívánatosak, különösen nagy mennyiségben ezek a kékalgák vagy cianobaktériumok, amelyek egészségkárosító anyagokat is termelnek, amelyek a fürdőzőknek okozhatnak kellemetlenséget, bőrirritációt, nyálkahártya irritációt, de igazából még a ivóvíz kivételekre is veszélyt jelentenek, és a Balaton egy nagyon komoly ivóvízforrás, folyamatosan majdnem 100 000 ember issza a vizét. Tehát ez a fő gond, de ez elsősorban a tó nyugati területein jelent problémát. Kevesebben észlelik, és nagyon ritkán, amikor a tó fenekén élő algák szaporodnak el túlzott mértékben. Érdekes módon, hogy ezek elsősorban a tó keleti felén tudnak megjelenni tömegesen, és ugye borzolta a kedélyeket a már több éven keresztül a főleg Almádi térségében a tó feneki kinövő algagyepnek a hirtelen vízfelszínre emelkedése. Ez a második nagy társaság a Balaton algavilágában, amelynek azon kívül, hogy a vízminőséget kellemetlenül érintő szerepe van, ugyanakkor ökológiailag is óriási szerepe van. Mondhatjuk azt, hogy ez a vízfenéken élő algagyep az elzárja az üledékből való foszfor főszabadulást a vízoszlopban lévő mikroszkópikus algáktól, tehát kvázi megvédi a fölötte lévő víztömeget.
Említi a foszfort, úgy tudom, hogy a kék algáknak, tehát ezt a mérgeket is termelő algafajnak ez az alapvető tápláléka, és hogyha ezt ez a fenéklakó alga elzárja, vagy elfogyasztja, feldolgozza, akkor talán a kék algák szaporodása is megfékezhető. Tehát 19-ben volt legutóbb ezzel a Keszthelyi medencében probléma, azóta kutatták ennek az akkori alga virágzásnak az okait, sikerült előre lépni a kérdésben?
Igen, történtek lépések, még intenzív kutatások, ugye megfelelő anyagi háttér ilyen nem tudtak elindulni, de például a Budapesti Műszaki Egyetem nagyon komoly előrelépést tett ebben az ügyben. A Tihanyi Limnológiai Intézetben is dolgozzunk a kérdésen, és még mások is emellett, de nagy, igazán komoly, multidisziplinális kutatás a Balaton alga világának még csak most kezd kibontakozni.
Talán létrejön egy Balaton algavirágzás konzorcium, ami 47,5 millió forinttal gazdálkodhat majd az ITM-től. Kapják ezt az összeget? Hol tart tehát ez a folyamat?
Ez januárban indul ez a projekt, ennek sok szereplője van. Ez csak egy fél éves futamidejű munka. Annak ez a fő feladata, hogy összeszedje mindazt a tudást, ami a 2019-es algavirágzással kapcsolatban hozzáférhető.
Szigma, a holnap világa.
Nobel-díjas tudóssal dolgoztak együtt magyar kutatók a beteg mitokondriumokra ható rákellenes szervizsgálatán. Eredményeikről a Nature magazinban publikáltak. A fermentált búzacsíra kivonat hatásaival már Szentgyörgyi Albert is foglalkozott, ám mostanra sikerült a kivonat hatékonyságát sokszorosára növelni. Ez ugyanakkor csupán kiegészítő kezelés lehet a rákos betegek számára, mondta a kutatás egyik magyar résztvevője, Bence Gyula kutatógyógyszerész.
A rák az alapvetően genetikai betegség?
Nehéz erre válaszolni röviden, mert hogy eredetileg úgy gondolták, hogy igen, hogy egy genetikai mutáció okozza a daganatot. Aztán a 2000-es évek elején megjelent egy nagyon jó összefoglaló cikk arról, hogy milyen egyéb tényezők kellenek ahhoz, hogy egy daganatsejt életben maradjon a szervezetben, és növekedni tudjon, és veszélyes daganatot alakítson ki. És ez az összefoglaló írás eredetileg 6 okot írt le, ami miatt a daganat életben tud maradni, és ennek az írásnak a 2010-es évek elején kijött egy második változata, ami már bővítette a daganat kialakulásnak kokain listáját, és ebben már megemlíti azt is, hogy a mitokondrium szerepe az mennyire fontos. Tehát azon kívül, hogy egy genetikai mutáció is szükséges, egyéb más okokra is visszavezethető a daganat.
Mi a jelentősége a mitokondriumoknak ebben az esetben?
A mitokondrium normál esetben ugye érzékelni tud bizonyos elváltozásokat a sejtben, és van egy olyan feladata, funkciója, ami a rosszul működő sejtet elpusztítja. És hogyha a mitokondrium nem megfelelően működik, akkor például egy genetikai mutáció miatti sejtburjánzás az nem hal el már alapjában, nem akadályozza meg annak a növekedését, mivel hogy nem megfelelően működik a mitokondrium.
Induljunk akkor erre a Warburg hatástól. Mi ez a bizonyos hatás, mechanizmus? Miről szól ez a bizonyos Warburg hatás?
A Warburg hatást azt Otto Warburg írta le még a 1900-as évek első felében, ami a Nobel-díjat is kapott. Ez arról szól, hogy a daganat sejtekben a cukormetabolizmus során a piruvátból teljesabb termelődik. És a piruvát az azért fontos, mert az a mitokondriumnak az alapvető alapanyaga, és hogyha ez teljesebb termelődésre használódik, akkor egyrészt savasodik a sejt környezete, másrészt a mitokondrium nem jut megfelelő mennyiségű alapanyaghoz, az ATP termeléshez. Ezt a hatást írta le Warburg, és ez volt az alapja annak, hogy a mitokondriumot elkezdték vizsgálni a daganat kialakulása szempontjából is.
Ha ismerjük a folyamatot, akkor adott esetben bele is tudunk avatkozni?
Igen, a kutatások arra jutottak, hogy a mitokondrium diszfunkcióját, vagy nem megfelelő működését befolyásolni lehet, és el lehet indítani a normál működés, vagy el lehet tolni a normál működés irányába. A mi kutatási eredményeink is azt igazolták, hogy ez a kivonat, amit én vizsgáltam, az a mitokondrium normál működéséhez szükséges fehérjék mennyiségét növeli, ami a mitokondrium normál működése irányába tolja el ezt a folyamatot, hozzájárulva ahhoz, hogy a mitokondrium el tudja látni a megfelelő feladatát, be tudja indítani a programozott sejthalált, és ezáltal el tudja pusztítani a daganatot.
Ez azt jelenti, hogy akár a rákos sejteket is el tudja pusztítani?
Nagyban hozzájárul a mitokondrium normál működése ahhoz, hogy a daganat növekedés gátoljuk.
Mi volt tulajdonképpen az önök publikált felfedezése?
A publikáció lényege egy olyan kivonatról szól, amit a fermentált búzacsira kivonatból készítettünk. Ez egy nagyon koncentrált formája annak a kivonatnak, amit még a 2000-es évek elején szabadalmaztattak. És azt sikerült kimutatni róla, hogy egy fehérje analízisből arra következtetésre jutottunk, hogy a mitokondrium működését normalizálja ez a kivonat. Ezt a mitokondriális működést, vagy mitokondriális működés normalizálását egyéb módszerrel is igazolni tudtuk, ami magába foglalja a citokrom C nevű fehérjének a vizsgálatát. Ez a citokrom C nevű fehérje, hogyha a sejt plazmába kerül, akkor beindítja a sejthalált. Ez egyik jele annak, hogy a mitokondrium normális működése alapján elindul ez a folyamat. És ezt a folyamatot a daganat sejt gátolja. És mi azt tudtuk kimutatni egyéb eredmények mellett, hogy ez volt az egyik első eredményünk, hogy a citokrom C felszabadulást segíti a kivonat.
A gyakorlatban mi ez a bizonyos fermentált búzacsíra kivonat?
A fermentált búzacsíráról is sok ígéretes eredményt publikáltak már. Ennek a fermentációja azért merült fel, mert hogy Szent Györgyi Albert az 1980-as években írt le egyik összetevét a fermentált búzacsíra kivonatnak, aminek daganat növekedés gátló hatása van. Azt publikálta, ezt figyelte meg. És ez alapján Hidvégi Máté a 90-es években kutatta a fermentációval előállított búzacsíra kivonatot, ahol ez a molekula, amit Szent Györgyi Albert leírt, a glikozid formájából a fermentáció hatására egy aglikon formájában szabadul fel. Ezt a kivonatot ő szabadalmaztatta és gyártotta, forgalmazta is, és nagyon sok publikáció leírta a jótékony hatásait. Több humán vizsgálatot is végeztek vele, ahol ígéretes eredmények születtek. Viszont a probléma az volt ezzel a kivonattal, hogy nem túl felhasználó barát formula, viszonylag nagy a dózisa, és a kutatás azzal kezdődött, hogy ennek a formulának egy koncentráltabb változatát próbáltuk meg előállítani. És amit a cikkben is publikálunk, formula, az egy 30-szor alacsonyabb dózisban tudja ugyanazt a hatást az állatkísérletekben igazoltuk ugyanazt a hatást, mint amit az eredeti formula tud. És amellett, hogy egy koncentráltabb formát előállítottunk, próbáltuk a hatásmechanizmust is kutatni. Arra jutottunk, hogy a mitokondrium működésének a normalizálásán keresztül csökkenti a kísérleti állatokban a tumor növekedését. És ezt a mitokondriális hatást, ezt a tumor szövetből is igazolni tudtuk.
Milyen típusú tumorokat vizsgáltak az állatkísérletek során?
Az állatkísérletek során melanoma sejteket használtunk, az volt a legegyszerűbb bőr alá injektálva vizsgálni, viszont in vitro többféle daganat típusból származó sejt növekedését is gátolni tudtuk a kivonattal.
Tapasztaltak mellékhatást a kísérletek során?
Felmerült, hogy a tumornövekedés gátló hatás esetleg egy általános toxikus hatás eredménye lehet, viszont a májszövetet és a vérmintákat megvizsgálva láttuk, hogy nincsen toxikus hatás az anyagnak. Az állatok viselkedésében és súlyában sem tapasztaltunk változást, ami azt feltételezi, hogy káros mellékhatás nélkül váltja ki ezt a hatást a kivonat.
Mi lehet a következő lépés? Humán kísérletekre mikor kerülhetne sor?
A humán kísérletek már tervezzük, a protokoll az nagyjából elkészült, úgyhogy szeretnénk 2021-ben elkezdeni a vizsgálatot. Első körben a kivonat, mivel nagyon összetett, egy funkcionális élelmiszerként tud forgalomba kerülni, és a következő, hát nagyjából 5-10 év alatt egy gyógyszerkutatási projekt keretében megpróbáljuk, vagy egy növényi gyógyszerként, vagy esetleg sikerül izolálni a hatóanyagokat külön-külön és igazolni a hatást, akkor gyógyszerként is regisztráltatni.
Ezt hogyan kell majd elképzelnünk a jövőben? Mint egy kiegészítő kezelést, vagy mint egy önálló gyógyszeres terápiát?
Mindenképpen kiegészítő kezelésként tekintenék rá, mivel hogy a mitokondrium működésének a gátlása az önmagában nem biztos, hogy elegendő a tumorsejteknek a teljes elpusztításához, viszont nagyon jó kiegészíti a már megszokott protokollokat. A kemoterápia mellett például a mitokondrium normalizálása az segítheti a meglévő kezeléseket.
Kik alkotják ezt a kutatócsoportot, amelyben ön is dolgozik?
A kérdést érdemes ketté választani, mert hogy a nemrég megjelent publikáció, az egy közel 7 éves kutatómunka eredményeit írja le, amit a Cold Spring Harbor laboratóriumban végeztem. Itt óriási megtiszteltetés volt együtt dolgozni James Watson Nobel-díjas kutatóval. A további kutatásokra és a kivonat továbbfejlesztésére létrehoztunk egy startupot 2018 végén, ami részben Amerikában, részben pedig Európában fogja a kutatásokat végezni, aminek része több humán klinikai vizsgálat elvégzése is.
Megkapta az engedélyt az első koronavírus elleni vakcina az Európai Unióban. A készítménnyel hamarosan Magyarországon is elkezdődik az oltás. Az Európai Gyógyszerügynökség forgalmazásra ajánlotta az Európai Unióban a Pfizer és a BioNTech vállalatok által közösen fejlesztett koronavírus elleni vakcinát. A gyorsított eljárás egy éves feltételes alkalmazáshoz adta meg a zöld jelzést. A használatát az Európai Bizottság is jóvá hagyta. Néhány napon belül elkezdődhet a védőoltások beadása Magyarországon, mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján.
Erre felkészült az ország. Elsőként az egészségügyi dolgozók részére ajánljuk fel az oltakozás lehetőségét.
Dönteni az egészségügyi dolgozók és később a lakosság is egy részletes tájékoztató alapján tud majd arról, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, tette hozzá az országos tisztifőorvos.
Az első szállítmányban tulajdonképpen egy jelképes mennyiség érkezik. Ez közel 5000 fő vakcinálására lesz elég, majd 3 hét múlva az ő oltásukat meg kell ismételnünk ahhoz, hogy a teljes védettség, az immunitás kialakuljon.
Idén további vakcina szállítmányt is várnak, mondta Müller Cecília.
Majd egy folyamatos beszállítással számolunk, és hogyha az egészségügyi dolgozóknak az igényeit kielégítettük, akkor fogunk haladni tovább a szociális intézmények dolgozói, ápoltjai, krónikus betegek és az oltási tervünknek megfelelően a különböző betegség csoportokban szenvedők felé. Így folyamatosan egyre bővülő mértékben elérhető lesz az oltóanyag mindenki számára.
Az Európai Gyógyszerügynökség ügynökség által most engedélyezett vakcinával az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Izraelben már oltják az embereket. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.